Pedikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Hóval, faggyal jön az igazi télies hordulat. Mozgásra buzdított az államtitkár a sátoraljóhelyi pumpapálya kapcsán. Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Délfelől egyre több felé elkezdődött a havazás, a következő napokban valódi téli körülményekre kell készülni, hívja fel a figyelmet Rázsi András meteorológus.
Egy hullámzó frontrendszer határozza meg az időjárásunkat. Ennek köszönhetően téliesen változékonyra fordul majd az idő. A mi térségünkben a délutáni óráktól kezdődik majd el a havazás. Kisebb olyan megszakításokkal elmondhatjuk, hogy a hét közepéig ez a havazás ez úgy folytatódni fog. Összességében jelentékeny mennyiségű hóréteg fog kialakulni, és mindehhez még hozzájárul az is, hogy északról jövő hideg légtömeg fog majd rájönni erre a hórétegre, tehát szerdától még nappal sem fog 0 fok fölé emelkedni a hőmérséklet. Való igaz, hogy a havazás, mint jelenség, az nem volt túl gyakori vendég a közelmúltban, ezt elmondhatjuk, és hát ez is lesz a trend, minden klímamodell ezt támasztja le, de ez nem azt jelenti, hogy nem fordul elő.
Többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 fok is lehet, figyelmeztet a Hungaromet ZRT. ...2025 egyik kiemelt sátoraljóhelyi attrakciója az újonnan megépült pumpapálya volt. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkázók számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sportok szerelmeseit. Helyet kapott benne egy, az országban még egyedülálló úgynevezett medencepálya is, mondta el Nagy Oszkár, a kivitelező cég vezetője.
A nyár közepén vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát, a pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják azaz gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd, illetve pirossal jelöltük, itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöld csíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el. Tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak. Nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek. Kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem, hogy erősen ajánlott, hanem, hogy kifejezetten kötelező. A bukósisak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A sátoraljóhelyi biciklispálya kapcsán Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat támogatásával egyre több olyan beruházás épül, amely a gyerekek, fiatalok számára vonzó szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. És nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont és mozogjanak, és ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokkizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. de vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk az emplénben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül, az egyik itt Sátoraljóhelyen.
Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem, 2025-ben több jelentős infrastruktúrális fejlesztés is megvalósult az intézményben, ezek közül kiemelkedik a menza épületének teljes körű felújítása. Az elmúlt évben a Sejong intézet is elindult az egyetemen, tovább erősítve a nemzetközi kapcsolatrendszert. Az intézet a koreai nyelv és kultúra oktatásával új nemzetközi lehetőségeket kínál a hallgatóknak. Ezen kívül a Miskolci Egyetem több rangos felsőoktatási rangsorban is előkerülő helyezést ért el. A részletekről a Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
2021-től kezdve folyamatos infrastruktúrafejlesztésben vagyunk, és ez nem is ért véget, és folytatódik a következő években. Ami nagyon fontos volt számunkra, az a kollégiumok felújítása, hiszen ezeket a kollégiumokat, amikor építették, megfelelt az akkori kor kihívásainak, aztán mára már az élet más igényt támaszt, mondjuk így, a hallgatói szállások tekintetében is, és lényegében a 6 kollégiumból 5 már teljesen megújult, és a 2. kollégium felújítása zajlik reményeim szerint, ha nincs csúszás a kivitelezésben, akkor következő tanév szeptemberétől már az felújított 2. kollégium is várja a hallgatókat. Ez nagyon fontos. Az egyetemi étterem és rendezvényközpont felújítása, átadása is megtörtént 2025-ben. Én azt hiszem, hogy szintén egy nagyon jó sikerült beruházás, illetve átadtunk egy családbarát épületet a valamikori bölcsészépület után, ahogy Tapolca felé megyünk. Itt a bölcsődét újítottuk fel, és olyan közösségi teret, ahol majd a következő nyári szünetben már nyári táborokat tudunk szervezni majd, főként a dolgozók gyerekeinek, és átadtunk apartmanokat. Most fogjuk kialakítani azt a pályázati konstrukciót, amivel fiatal családos kollégák, doktoranduszok tudnak majd pályakezdéshez lakhatási támogatást kapni az egyetem révén, illetve hát vannak olyan kisebb, nagyobb beruházások, amelyek folyamatban vannak, és talán kevésbé látszódik kifelé, mert mondjuk tantermeket újítunk föl, ez is fontos, de ugyanúgy fontos, hogy a Földes Ferenc gimnáziumban is újítottunk tantermeket. Apróbb karbantartási munkálatok mindenütt vannak, Ferenciben és Földesben is, nálunk is az egyetemen. És hát ugye a korábbi, ugye most ez 25-ös évről beszélünk, de azt megelőző évben is adtunk át infrastruktúrát, felújított infrastruktúrát, és folytatjuk ezt a következő időszakban is. Egyrészt az egyetemi tudományos láthatóságot leginkább talán az a publikációs teljesítmény mutatja kifelé, amit az egyetemi kollégák végeznek el. Ezt ráadásul méri az ágazatirányításért felelős minisztérium, hiszen ez teljesítményindikátornak számít, és ezután állami támogatást kapunk. Azt tudom mondani, hogy a 2024-25-ös évet is, 25-ös még nincs teljesen lezárva, tehát a publikáció az nem feltétlenül naptári évhez kötődik, de 24-es évet, ami alapján 25-ben a finanszírozást kaptuk, hála Isten 100%-osan sikerült teljesíteni, mind a hazai Magyar Tudományos Művektárában látható publikációk tekintetében, mind pedig a nemzetközi publikációk vonatkozásában, tehát hoztuk az elvárt számokat. Rangsorokon rajta maradtunk, 3 nemzetközi rangsor az, amin szereplünk, a RUR, a DÖH és a QS rangsor, generális, általános rangsorral, de szakterületeket mérve ott még jobb helyen vagyunk, 560 körül a általában műszaki területeknél, de például konkrétan az olajmérnök képzésnél bent vagyunk az első 150-ben a rangsor tekintetében, illetve 7 olyan kutatónk van, akiket a Stanford kutatói listáján, ahol az első 2%-át veszik a nemzetközi tudományos világban, szerepelnek. Emellett szakmai konferenciák fémjelzik ezt az évet, számtalan olyan vállalati együttműködést kötöttünk, amelynek konkrét kézzel fogható eredménye is van, éppen csak egy példát a sok közül említsem, a logisztikai labor átadását, veszélyes áru logisztikai labor átadást sikerült, illetve külön megemlíteném a legkisebb gyerekünket, az ázsiai intézetünket, a Sejong intézetet, amire különösen büszke vagyok, hiszen 77 pályázat volt a világban Sejong intézet alapítására, 11 egyetem nyerte el a pályázatot, és a 11 közül mindössze 3 európai, és ezek között vagyunk mi.
Ismét nagyszerű évet zárt a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ. A 2025-ös évadot egy tudományos stand-uppal kezdték a Lehozzuk Önöknek a Csillagokat programsorozat keretében. Népszerű színészeket, előadókat, énekeseket láthattak a látogatók, nagy sikert aratott a Mágnás Miska című operett, továbbá a Zenes Óstón estek is. Számos külső helyszínen és helyben szervezett programon vehettek részt az érdeklődők. Mészáros Szilárd, az intézmény igazgatója szerint évről évre egyre többen látogatják az általuk szervezett programokat.
Ősz, hogy kezdődik nemzetközi ásványbőze, újra nagyon sokan voltak, nagyon szeretik a nyíregyháziak, mint minden bőrzét. Lemezbőrze évek óta van, néhány éve képregénybőrze, és ennek sikerén fölbuzdulva könyvbőrzét is szerveztünk ősszel, óriási sikerrel, tehát azt is folytatni fogjuk, illetve még az ősszel visszatekintve beúrik Belezna Endre sziporkázó játék, akit egyébként majd megint láthatunk itt az év elején különböző darabokban. Nemrég volt Kovács Kati fantasztikus adventi koncertje, de aki esetleg ezekről lemaradt volna, még arra tudom bátorítani a kedves közönségünket, hogy mi nem zárunk be december 30-án is van nagy rendezvényünk, egy fantasztikus előszilveszteri duett koncertre várjuk a kultúrabarátokat, Szekeres Adrián és László Boldizsár fogja előadni, biztos, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. Elnyertük ebben az évben a Marketing Gyémánt díjat, a marketing tevékenységünkért családbarát szolgáltató hely lettünk, hát és én jó magam augusztus 20-án a nemzetünnep alkalmából állami kitüntetést kaptam, az is és az intézmény sikere is, azt hiszem. És hát ugye ezek óriási motivációt adnak számunkra, hogy jó úton haladunk, és tényleg bizton várjuk a kedves érdeklődőket. Az említett koncert mellett például januárban a Vidám Kísértet fog ide ellátogatni egy nagyon jó végjáték kapcsán.
Végül az időjárásról. Éjszaka havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, ónos eső is húhat. Holnap átmeneti szünet után újra esett majd a hó. A szél többfelé lesz élénk. A hőmérséklet kedden hajnalban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 5-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz, kezeiddel betakartál, és jár ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy szerelmes tart, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz, kezed.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére. Erről Rétvári Bence beszélt. Megalapították Kisújszálláson a Tudománybarát Település Mozgalom munkacsoportot. Izgalmas évet zárt 2025-ben a nyíregyházi Kállai gyűjtemény. A 2025-ös esztendő fontos mérföldköveket hozott a gyöngyösi kézilabdában. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A 2024-es 32,2%-os, majd a 2025-ös 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére, közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hozzátette, 5 év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére.
Újabb év, újabb tanárbéremelés, a 2024-es 32,2%-os, illetve a 2025-ös 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a bére a tanítóknak, a tanároknak és az óvónőknek. Ezért 5 év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanároknak a bére, azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, illetőleg szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz, ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan. Ezzel az emeléssel már 900.000 forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér. A béremelés javarészt 88%-ban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12%-ban pedig Európai Uniós forrásokból. A tanári pálya egyre népszerűbbé válása jól látható a felvételi jelentkezési adatokban is, hiszen rekord magas számban vettek föl idén is pedagógus jelölteket az egyetemekre. Mindenki emlékszik azokra a tanárokra, akik sokat tettek őértek iskolában, vagy sokat tettek a gyerekeiért az iskolában. Fontos, hogy őket anyagilag is és erkölcsileg is megbecsüljük. Köszönjük az óvónők, a tanítók és a tanárok munkáját. A megemelkedett bér februárban érkezik a számlákra. Mindenkinek sikeres tanévet kívánok!
Kisújszállás is csatlakozott a Tudománybarát Település mozgalomhoz, amelynek helyi munkacsoportját decemberben hozták létre. A 200 éves fennállását ünneplő Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Éve 2025-26 alkalmából elindította a Tudománybarát Település mozgalmat. Célja, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és a kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösségek fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kisközösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. Dr. Habil Kovács Tibort, a Kisújszállási Tudománybarát Település Mozgalom munkacsoport vezetőjét kérdezzük.
Ez milyen előnyökkel járhat majd, illetve hát feladatokkal a település szempontjából?
Polgármester úr kiváló döntést hozott ebben is, hiszen engem kért fel ezen mozgalom és munkacsoportnak a vezetésére, koordinálására. Meg is tettük a formai lépéseket, elküldtük a polgármester úr aláírásával jelentkezést, én regisztráltam a honlapon. Sikeres volt a regisztráció, úgyhogy nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia ilyen mozgalmat is indított, és hogy bekerülhettünk közé. Jelenállás szerint kb. 15 település az, ami Magyarországról jelentkezett és regisztrált ebben a mozgalomban, és én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, hiszen azért, ha megnézzük az Alföld kutatókat, a térségnek, a nagykunságnak a kutatóit, azért itt van jó pár nagy koponya, és azon belül Kisújszálláson is, tehát ehhez csatlakozik nyilván a városvezetés, művelődési intézmények, oktatási intézményeknek a vezető, illetve akik érdeklődnek a tudomány iránt, úgyhogy egy ilyen másfél-két tucatnyi ember már is benne van ebben a munkacsoportban, és hát külön megtiszteltetés, hogy a felkérésünket elfogadta Karikó Katalin is, úgyhogy ő is most már a munkacsoportunk tagja. És hát nyilván az ember nagyon örül annak, hogyha ilyen nevekkel mehet a jövőbe, illetve hogy egyáltalán a tudományügyét felkarolhatja, és tényleg számomra ez minden elfogultság nélkül, de ez valami hihetetlen érzés, és mindig tényleg csodálkozom, hogy egy ember hogy lehet ennyire szerény, aki ennyi mindent elért, ennyire emberséges, ennyire emberközeli, és mondhatni, hogy tulajdonképpen nem tudunk olyat kérni, és remélem, hogy mi is adunk neki, tehát ezt nehogy félreértse valaki, hogy mi ezt ki akarjuk használni, de hogyha ő ilyen pozitívan viszonyul hozzánk, és ennyire támogat bennünket, én úgy gondolom, botorság lenne ezt nem értő és érző módon használni.
Izgalmas évet zárt 2025-ben a nyíregyházi Kállai gyűjtemény. Számos kiállítás és egyéb program várta az érdeklődőket. Januárban nyílt a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy tárlat Kölcsey Ferenc életéből. Nagy sikert aratott a múzeumok éjszakája, valamint népszerűek voltak a különböző könyvbemutatók is. A részletekről Dohanics László intézményvezetőt hallják.
A kiállítások, programok szerintem nagyon nagy palettán, széles palettán mozogtak. Kiemelném itt a Madarasi György festővész kiállítását, de ilyen volt a Requiem a hadseregért, ez a II. Világháború befejezésének 80. évforduló alkalmából valósult meg, melynek fő támogatója a miniszter úr, illetve a polgármester úr volt, de mellette ilyen kiállításunk volt a Tokaji Nemzetközi Művésztelep alkotásából megjelentetett kiállítás. Mondjam azt, hogy nagyon színes volt, gondoltunk minden korosztályra, sőt, olyan családi napokat, rendezvényeket is szerveztünk, amelyekkel egyúttal be tudjuk mutatni a Kállai állandó kiállításait, hiszen sokan nem látogattak el még ide hozzánk. A Kállai Kristóf éve lesz 2026-ban, hiszen a gyűjtemény alapító születésének és halálának évfordulója erre az évre datálódik, úgyhogy mindenféleképpen szeretnék rendkívüli kiállításokkal, kamarakiállításokkal bemutatni még azokat a kincseket, amelyek eddig nem kerültek bemutatásra, vagy új szerzemények a Kállai gyűjtemény részére, illetve konferenciát is szervezünk a gyűjtemény alapító tiszteletére. Mellette mondjam azt, hogy törjük az agyunkat, a programunk már összeállt, úgyhogy próbálunk minden korosztálynak megfelelni, illetve minél több látogatót bevonzani, nem csak az ország határon belülről, hanem kívülről is.
A 2025-ös esztendő fontos mérföldkövet hozott a gyöngyösi kézilabdában. Sportsikerek, kihívások és hosszú távú tervek. Ezekről is hallják Nagy Attilát, a gyöngyösi kézilabda klub elnökét.
Az elmúlt időszakhoz, vagy időszakkal ellentétben a felkészülésünk mindig leszokott zárulni az edzőmeccsekkel, és akkor az edzőmeccseken már úgy próbáljuk a csapatot összerakni, főleg az utolsó meccseken, hogy már azt az erőt mutatja, amit később a bajnokságban tudunk prezentálni. Idén viszont rengeteg meccsünk gyakorlatilag idegenben van, meg az első meccsünk is olyan csapatok ellen lettek kisorsolva, hogy mi gyakorlatilag a felkészülésünket picit eltoltuk. Ennek azért volt egy komoly negatív visszhangja, hiszen az edzőmeccseket nem úgy abszolváltuk, hogy szoktuk. Aki hozzáértő és beszélget velünk is, azért is volt a szurkoló anket, ahol elmondtuk, hogy pontosan mi történik és mi ennek az oka. Ott elmondtuk, hogy mi azt a felkészülési időszakunkat kitoltuk, és gyakorlatilag az edzőmeccseket, sőt még az első egy-két bajnoki meccset is arra használtuk, hogy még formáljuk és próbáljuk a csapatokat, a csapatban a játékosokat, és gyakorlatilag a kész keret, vagy egy kész koncepció volt egy picit később életbe. És így utólag azt mondom, hogy ez egy jó koncepció volt, hiszen azt látni kell, hogy az edzőmeccsek eredménye azért nem tükröződik később a bajnokságba. Mi ezt is alapul vettük, amikor ezen a gondolkodáson indultunk, és tényleg picit eltoltuk a felkészülést, tudván azt, hogy mondom, kevesebb itthoni meccsünk van, illetve arra is készültünk, hogy nekünk azért van még egy pár sérült játékosunk, aki szép lassan most vissza fog csatlakozni a csapatba, úgyhogy igazából mi a még szebb eredményt a szezon másik felében vártuk, ahol akár a jobb átlő, akár a kapusok pozícióban lévő nagyon nagy verseny hoz még egy pluszt a csapat életében. Az, hogy egy mennyire fiatal csapatot hoz létre valaki, vagy milyen fiatalokból próbálja összerakni a csapatot, ez talán picit kényszer is, hiszen gyakorlatilag a költségvetésünk azt elmúlt időszakhoz képes is egy standard, tehát az új feljutók azért olyan költségvetéssel lépnek be az NBA-be, hogy mi is pislogunk, viszont nekünk azért egy adott keretből kell dolgozni. És ilyenkor mindig van egy dilemma, hogy sokkal rutinosabb, sokkal drágább játékosokkal, vagy inkább egy picit még kevésbé megfizetett, viszont lehetőséget kapó, és ennek kapcsán kellően motivált fiatalokat fogunk beépíteni a csapatba, és hát mi az elmúlt időszakban már régóta ezt a metodikát választjuk. Ennek két iránya van. Egyik oldalról egy fiatal csapat lelkesedéséből fakadóan nagyon-nagyon extrákat tud kihozni, viszont van egy másik oldala is. Előfordulhat, hogy nem úgy jön ki a teljesítmény, és akkor egy fiatal játékosnál ez az amplitúdó, a teljesítményi amplitúdója az eltérő lehet, és hát sokkal jobb eredményt is, és kicsit gyengébb eredményt is tud produkálni, tehát ez azért benne van egy fiatal csapatban.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Január 4-én, a karácsonyi idő második vasárnapján 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Az imádság után felhívást tett közzé a venezuelai népjavának érvényesüléséért, a békéért, majd kérte, csatlakozzunk imádságához a dél-amerikai országért. Aggodalommal kísérem a venezuelai helyzet alakulását, minden más szempontot megelőzően a szeretett venezuelai népjavának kell érvényre jutnia, és arra kell késztetnie, hogy utasítsák el az erőszakot, az igazságosság és a béke útján járjanak, biztosítva az ország szuverenitását, garantálva az alkotmányban rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva mindenkinek az emberi és polgári jogait, és közösen munkálkodva egy nyugodt, együttműködésen, stabilitáson és egyetértésen alapuló jövő építésén, különös figyelemmel a legszegényebbekre, akik a súlyos gazdasági helyzet miatt szenvednek. Ezért imádkozom és kérem, ti is imádkozzatok ezért, s bízzuk imádságunkat a koromotói szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles nővér közbenjárására, fogalmazott a Szentatya. A Pápa Ima Világhálója nevű kezdeményezés keretében, amelynek a jezsuita rend a gondnoka, a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya által minden hónapban megfogalmazott ima szándékokért. A következőkben Leó pápa a 2026-os évre szóló ima kéréseit mondjuk el. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya honlapja és a Magyar Kurír nyomán. Január, Isten szavával imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy Isten szavával folytatott ima táplálja életünket, eredjen belőle remény közösségeinkben, és segítsen, hogy felépíthessünk egy testvériesebb és misszionárius egyházat. Február, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekekért. Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjaik megkapják a gyógyászati kezelést és a szükséges támogatást, anélkül, hogy elveszítenék az erejüket és a reményüket. Március, leszerelésért és békéért. Imádkozzunk, hogy a nemzetek előre haladjanak a hatékony leszerelés útján, különösen a nukleáris leszerelésben, és hogy a felelősök a világon a párbeszéd és diplomácia útját válasszák az erőszak helyett. Április, krízisben lévő papokért. Imádkozzunk a papokért, akik elhivatottságuk tekintetében krízis pillanatokat élnek át, hogy megtalálják a számukra szükséges kíséretet, és hogy a közösségek támogassák őket megértéssel és imával. Május, legyen mindannyiunk számára élelem. Imádkozzunk, hogy mindenki azért tevékenykedjen, a nagy termelőktől a kisfogyasztókig, hogy elkerüljék az élelmiszer pazarlást, és hogy minden ember hozzáférjen a minőségi élelemhez. Június, a sport értékeiért. Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Július, az emberi élet tiszteletben tartása. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért minden életszakaszában, úgy, hogy Isten ajándékának tekintjük. Augusztus, a városok ismerjék meg az evangéliumot. Imádkozzunk, hogy sikerüljön a nagyvárosokban annak új formáját megtalálni, hogy hirdessük az evangéliumot, mert a városokat gyakran személytelenség és magány jellemzi. Ismerjük meg a közösség létrehozásának kreatív útjait. Szeptember, a vízhiány megakadályozásáért. Imádkozzunk, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, mert az a túléléshez feltétlenül fontos erőforrás, mindenki férjen hozzá egyformán. Október a mentális egészség támogatásáért. Imádkozzunk, hogy a mentális egészség támogatása az egész egyházba beépüljön, úgy, hogy a mentálisan beteg emberek stigmatizálása és diszkriminálása megszűnjön. November a gazdaság megfelelő használatáért. Imádkozzunk a gazdaság megfelelő használatáért, amely nem szenved az önzés kísértésétől, és mindig azoknak a közösségeknek a szolgálatába áll, és azokkal szolidáris, akiknek kevesebb van. December egyszülős családokért. Imádkozzunk azokért a családokért, akik megtapasztalják az anya vagy az apa hiányát, hogy az egyház támogassa és istápolja őket, és a hitben segítséget találjanak, és erőt merítsenek a nehéz időkben. A pápa ima világhálója, korábban ima apostolkodás, 1884-ben jött létre Franciaországban, Jézus Szent Szíve lelkiségéből kiindulva. Eredetileg a fiatal jezsuiták képzését szolgálta, de hamar elterjedt az egész világon, mint az egyház küldetését szolgáló apostolkodás. 13 millióan csatlakoztak hozzá abban az időben, 1915-ben létrejött az ifjúsági tagozata, amely ma eukarisztikus ifjúsági mozgalomként ismert. Évvégi háladást tartottak az új év utolsó napján az Egri Bazilikában. Hálát adunk a magunk mögött hagyott esztendőért, melyet a jubileumi szentév eseményei, a remény felszítása és életben tartása jellemzett, mondta szentbeszédében Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor hozzátette, előesti szentmisénkben a boldogságos Szűz Máriára, mint Isten anyjára emlékezünk, akinek oltalmába ajánlottuk az új esztendőt, és akinek segítségét kérjük az új évre is. Hálát adunk az időért, amit Istentől feladatként, lehetőségként kaptunk. Ajándékként éljük meg, hogy az idővel előre haladva egyre jobban megismerhetjük Istent. Ternyák érsek rámutatott, a földi idő akkor találkozott az Isten idejével, amikor Szent Fia belépett a történelembe, utat mutatva nekünk Isten országa felé. A kegyelmi időt különlegesen élhettük meg a jubileumi szentévben, melynek kiemelkedő eseményei az egész egyház számára intenzív időszakot jelentettek. Aggodalommal és imádsággal követte az egyháza nagybeteg Ferenc pápát, és a Szentatya halálának hírét a feltámadás reménye hatott át. Hálával gondolunk szolgálatára, és népünk hazánk iránt tanúsított kitüntető szeretetére. Leó pápa rá emlékezve prófétai hangját, pásztori stílusát, tanítását méltatta, kiemelve arra buzdított bennünket, hogy Isten irgalmasságát állítsuk a középpontba, új lendületet adva az evangelizációra. Az Egri Főegyházmegye nagy közössége sok mindenért adhat hálát, a megkereszteltekért, első áldozókért, bélmálkozókért, a szentségi házasságot kötőkért. Nagy kegyelem forrása, hogy három új papot és egy diakónust ajándékozott nekünk az Úr, és házas diakónusok is szolgálják az egyházat. A főpásztor megemlékezett az új évben elhunyt paptestvérekről, külön megemlítve dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt, aki hosszú időn keresztül szolgálta az egyházmegyét, és szeretett gyóntató, az Isten irgalmasság lelkes apostola volt. A főpásztor így folytatta, hálával gondolunk a bazilikában történt nagy eseményekre, az egyházmegyei találkozóra, a minisztráns találkozóra, a cigánypasztorációs találkozóra, a hitoktatók pedagógusok képzéseire, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem sikereire. Hálát adunk azért is, hogy az Úr Jézus meghallgatja papi hivatásokért végzett buzgó imáinkat, ennek gyümölcseiként tekintünk az Egri Érseki Papnevelő Intézet 4 új kispapjára és a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium 4 új kispapjára. Isten iránti hálával gondolunk a befejezett és a befejezés előtt álló építésekre, mondta el még az érsek. Sajó Szentpéteren új templom, közösségi ház épült, 4 új óvoda átadása történt meg a főegyházmegyében, számos intézmény megújulhatott és újul meg hamarosan, a Bélapátfalvai apátsági templom, a Glória ház az egykori Ferences rendházban, a Szent János ház, hívek adományából, pályázati és kormányzati támogatásból templomok, plébániák és iskolák újulhatnak meg, ezek őszinte örömmel és hálával töltenek el bennünket. Ebben a szentmisében kegyelettel emlékezünk meg a 7 évvel ezelőtt ezen a napon elhunyt dr. Seregély István egriesekről, aki 20 éven keresztül volt egyházmegyén hűséges főpásztora. Szolgálat alatt gondja volt azokra a településekre, melyek a szocializmus időszakában erősödtek meg, de nem volt templomuk, több mint 50 új templomot építtetett. Az új esztendővel új lehetőséget kaptunk arra, hogy megújítsuk életünket, hogy gyökeret verjünk Isten és embertársaink szeretetében. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, Isten anyját, aki a világnak az üdvözítőt adta, segítsen bennünket, álljon mellettünk, hogy anyai oltalma alatt élhessünk, mint Isten fogadott gyermekei, zárta beszédét a főpásztor. Miskolcon a Mindszenty plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet betölteni. Decemberben megjelent az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztató és elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A 2026-27-es tanévben a következő meghirdetett szakok közül lehet választani. Osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanár-nevelőtanár, hittanár-nevelőtanár közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs. A mesterszakok, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődés történet, rövid ciklusú hittanár-nevelőtanár, licencia. Az osztatlan hittanár-nevelőtanár közismereti tanárszakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. A főiskola mindennappali tagozatos képzésére február 15-ig lehet tehát jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján. A papnövendékek számára szintén február 15-e a jelentkezés határideje. Adat és sorrendmódosításra, a dokumentumok feltöltésére, pótlására a felvi.hu-n jelentkezők részére július 7-ig lesz lehetőség. Az elfelvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni. A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel a főiskola tanulmányi osztályához lehet fordulni e-mailben a tanulmanyiugyek@szentatanász.hu címen.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszárd Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
lángolj, tűrj ki a mából. Igyekezz, tedd meg, amit kell, az jel, aki mer. Hajtson ez is nem hibázol, bármikor üljen, bármi, bárhol. Tűrj ki a mából, már sose fékezz.
Törökországban edzőtáborozik a debreceni labdarúgó csapat. A Fizligában szereplő Nyíregyháza hivatalos honlapján adott hírt az együttes téli felkészülési programjáról. Megtartotta hagyományos évértékelő összejövetelét a Putnoki Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. A hetedik helyen zárta a női kézilabda világbajnokságot a magyar válogatott. A teljesítményt a válogatott másodedzője Szilágyi Zoltán értékeli. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Törökországban edzőtáborozik a debreceni labdarúgó csapat, amelynek ideje alatt három felkészülési mérkőzést játszik majd. Vége tehát a rövid téli leállásnak. Mostanra a program is kialakult, a Loki január 11-én az 1991-ben meggyőztes 14-szeres szerb bajnok Cvena Zvezdával, január 15-én a szerb első osztályban jelenleg 9. helyen álló egyszeres bajnok Belgráddal, míg január 19-én a szlovén első ligában jelenleg 3. helyezett 16-szoros bajnok Maribor ellen lép pályára a hajdúsági együttes. A Fizligában szereplő Nyíregyháza hivatalos honlapján adott hírt az együttes téli felkészülési programjáról. Bódog Tamás csapata január 2-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Most őt hallják.
A játékosokat nem úgy engedtük el, hogy leépüljenek, mindenkinek meg volt a feladata, mindenkinek figyelnie kellett a testtömegére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó állapotban jöttek vissza, és bízok benne, hogy jó munkával ütőképes csapatunk lesz.
Boldog Tamás értékelte az őszi szezont is.
Ha pontokat nézzük, akkor kevés, mert hiába játszottunk jó ellenfelek ellen, attól függetlenül több pontba bíztunk, vagy reméltük. Ha a játékot nézem, a játékosok tényleg megpróbálták megvalósítani azt, amit én szeretnék, mentek, tényleg azt a futó mennyiséget. Én úgy gondolom, hogy az utolsó hét fordulóban a statisztika is azt mutatja, hogy magas szintű futásokban, sprintekben nagyon jól dolgoztak, csak hát a kapu előtti lehetőségeket, azokat nem tudjuk kihasználni, mert nagyon sok lehetőségünk van, de gólt nem tudtunk rúgni. Úgyhogy ezen mindenképpen javítanunk kell, és hogyha ez a munka megmarad, vagy ezek a lehetőségek megmaradnak, akkor én bízok benne, hogy idén azért élesebbek leszünk a kapu előtt.
Kitért a játékos mozgásra is.
Hát mi is látjuk a hiányposztokat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk erősíteni a hiányposztokra, de fix érkezőről nem tudunk még beszámolni, úgyhogy bízok benne, hogy következő időszakban azért, mivel a szurkolónak mindig ez az érdekes és a fontos, hogy ki az, aki tud jönni, és ki az, aki segíti a csapatot. Én bízok benne, hogy lesz olyan érkező, aki a csapat segítségére tud lenni.
Elárulta azt is, mit szeretne látni csapatától a tavaszi szezonban.
Fontos lenne egy jó indulás, de úgy gondolom, hogy azért nekünk minden mérkőzés az utolsó fordulóig fontos lesz, úgyhogy ami a legfontosabb, legyünk eredményesek a kapu előtt, és biztos vagyok benne, hogy a lehetőségek meg lesznek. Egy jó rajtal természetesen én bízok benne, hogy azért el tudunk indítani egy olyan folyamatot, hogy a szurkolók megint érzik azt, hogy a játékosok teljes intenzitással próbálnak értük a klubért mindent megtenni, és fontos lenne, hogy ez az összhang meglegyen, és ők minket tudjanak segíteni a következő mérkőzéseken.
Megtartott a hagyományos évértékelő összejövetelét a Putnoki Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Meghallgatva a prezentációkat, az első szó nekem, ami eszembe jut, az a büszkeség. Ugyanis nagyszerű szakemberek dolgoznak itt a Sajóvölgyében, és minden edző munkáját, prezentációját élmény volt hallgatni. Minden egyes korosztályunkra büszkék lehetünk, a legkisebbektől a felnőttekig. Én azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas szakmailag is, és minden más szempontból egy tartalmas időszak van mögöttünk, amit én megint merek egy kis sikertörténetként elkönyvelni.
Kádár Zsolt beszélt arról is, hogy először a klub történetében két felnőtt csapatot is indítottak.
Nyilván tanulnunk kellett az NB-s osztályt újoncként. Mi igyekeztünk minden játékosnak, aki a megyei bajnok csapattal bajnok lett, lehetőséget adni. Nyilván szereztünk tapasztalatokat, de én azt gondolom, hogy egy nagyszerű döntés volt. A feljutásnak is nagyon örültünk, meg az is, hogy mellette a Demeter Zoltán képviselővel meg tudtunk egyezni, és a bánhorváti csapatának a jogát átvettük, és bánhorváti Sajóvölgye néven a megyei osztályba is indítottunk csapatot, és a legtehetségesebb fiataljainkat már felnőtt bajnokságba föltoltuk, tehát nem az ifibe játszanak, hanem már a felnőttek között, készítve őket majd az NB-s bajnokságra. Én azt gondolom, a legfontosabb ebből, hogy a nálunk nevelkedő játékosok most már láthatják maximálisan a kiutat, tehát egy egész ilyen karriertervet tudunk szinte eléjük tenni.
Elárulta azt is, milyen az edzői stáb a Putnoki Sajóvölgye focisulinál.
Amikor így összeül ez a gárda, akkor mindig elérzékenyülök. Először is mindig eszem jut, hogy honnan indultunk, és hol tart most ez a klub. Milyen a szakmai munkánknak köszönhetően, kollégák munkájának köszönhetően micsoda eredményeket sikerült elérni. És sorolva, hogy tehetségközpont lettél, felnőtt csapatok és minden más létesítmények. Voltam Budapesten Schmidt Ádám államtitkár úrnál, aki nagyon szívélyesen fogadott ismét. Tehát nyilván az MLS és a kormányzat támogatása nélkül ezeket a célokat mi nem tudnánk elérni, mert a működést az biztosítani kell, de hál' Istennek ezt mi a munkánkkal és az eredményeinkkel védjük meg, idézőjelben, minden évben. És valóban, amikor így összejövünk, ez egy olyan közösség szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is, ami nagyon ritka a magyar futballban, ezt bátran kimerem jelenteni, és szerintem ez a fő mozgató rugója annak, hogy ez az egyesület így tud működni.
A hetedik helyen zárta a női kézilabda világbajnokságot a magyar válogatott. A DVSZ-i Schefflert hárman képviselték, a beálló Tóvízi Petra, Grosz Vivien és Szilágyi Zoltán a válogatott másodedzője. Most ő értékeli a VB-t.
Úgy gondolom, hogy ez a realitás egyébként. A hatodik helyre azért szerettük volna mindenképpen odaérni. Ha azt nézzük, hogy ugye hetedikek vagyunk, és előttük akkor nyilván ugye hat csapat van, abból azért az első öt, hogyha színünkre tesszük a kezünket, akkor előttünk tart. Én úgy gondolom, hogy a Brazíliát azért megelőzhettük volna. Ha viszont megint azokra a középdöntős mérkőzésekre gondolok, akkor pedig ez a dolog momentumokon múlott, úgyhogy nyilván van bennem hiányérzet, de összességében ez a realitás. Voltak kifejezetten jó időszakaink, jó mérkőzéseink, és voltak olyan pillanatok, amit elég nehéz volt megélni. Az mindenféleképpen azt gondolom meglepetés volt, hogy csak döntetlen tértünk el Japán ellen. Ezt nem így számítottunk, azt mindenképpen úgy gondoltuk, hogy azt igenis meg kell nyernünk azt a meccset. Sajnos nem sikerült, sok oka volt, nem játszottunk nyilván olyan jól, ahogy azt elterveztük, viszont a végét megmentettük, és még talán még örülhettünk is itt a döntetlennek. A dánok ellen meg egy nem várt, egy komoly mérkőzést játszottunk, illetve én örültem annak a teljesítménynek, és hoztuk azt a teljesítményt, amit úgy magunktól elvártunk, viszont a dánok játszottak talán egy kicsit gyengébben a megszokottnál, és ott nagyon közel voltunk a bravúrhoz, és ott talán, hogyha az egy pont megvan, ami megint csak egy momentumon múlott, akkor igen, akkor elérjük a célunkat, és a hatodikok vagyunk. Ettől függetlenül az egy kiváló jó mérkőzés volt a részünkről.
Szilágyi Zoltán elárulta azt is, az előttünk végző csapatok mivel tartanak előrébb.
Ha megnézzük mondjuk a csapatoknak az összetételét, milyen fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a csapatok, amelyeknek a játékosai szinte mindegyik hétről hétre a BL-ben játszik. Nyilván a mi játékosaink is, de ha mondjuk a belső pozíciókban lévő játékosokat megnézzük, azért fizikumban tartanak elsősorban előttünk. Nekünk is megvan aztán az a stílusunk, ami egyébként jól működik az előző évekhez képest, de hogyha mondjuk nem megy ez a pozíciótartásos előnyszerzésekre építő, betörésekre, húzásos játékra épülő játékunk nem működik, akkor viszont vannak problémáink, mert azért a távoli zónákból nehezebben tudunk érvényesülni. Közben azért az ellenfeleink nagy része ebben van elsősorban előttünk, és talán azt gondolom még, hogy ez egyértelműen meglátszik még a védekezés szempontjából is azért, hogy a belső pozíciókban lévő fizikum az ütközéseknél nagyon sokat számít, és én bízom benne, hogy ezen a területen is fogunk majd tudni előrébb lépni, és hát itt ezeknek a csapatnak általában két hasonló erősségű sora van, és én azt látom, hogy most nagyon szépen jön föl itt a második sorban egy fiatal tehetséges gárda, és én bízom benne, hogy például az olimpiára odaérünk, akkor mi is el fogjuk tudni mondani magunkról, hogy két komoly sorral rendelkezünk.
Beszélt a debreceni játékosok teljesítményéről is.
Elégedett vagyok az ő teljesítményeikkel. Ők azért annyira nem, saját csapatukat tekintve is azért mindenki egy kicsit csalódottan érkezett úgy vissza, főleg a svédeket tekintjük, ugye ők azért eléggé leszerepeltek ezen a tornán. Viszont azt tudom mondani, hogy örülök annak, hogy mindenki a saját csapatában hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Figyeltem folyamatosan, nem láttam minden mérkőzést, hiszen azért volt elég dolgom ott a világbajnokság során, de amikor lehetőségem nyílt, akkor az ő mérkőzéseiket igyekeztem követni és megnéztem.
Külön kiemelte Tóvízi Petra játékát.
Nagyon örülök az ő teljesítményének, elsősorban annak, hogy most már elérkezett arra szinte egy olyan rutinos játékossá vált, hogy tud hozni mindig azt a szintet, amit ő elvárható, és hogyha kilengés van, az inkább fölfelé történik, tehát az azt jelenti, hogy néha tud már hozni extra teljesítményeket, és egy bizonyos szint alá pedig már egyáltalán nem megy, és ha azt nézzük magasan, ő az első számú beállója a magyar válogatottnak, és tényleg sokat is játszik, és szépen hozza azt a teljesítményt, ami elvárható tőle, úgyhogy az ő teljesítményére abszolút nem lehet panasz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.